Kedves hallgatóink, 5 éve jelent meg a Sárospataki szerző Hajdú Imre 100 éves történetek című könyve. Most a folytatást ajánlották a helybeliek, valamint az olvasó közönség figyelmébe a Rákóczi Vár kávézójában megtartott könyv bemutatón. Először a házigazdát, vagyis dr. Tamás Editet, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatóját hallják.
Ez egy olvasmányos és a valódi Sárospatakot bemutató kötet. Napjainkban egyre nagyobb jelentő van, hogy a történelem bemutatásában az emberre és a saját közegére támaszkodjunk. Belefáradtak a mai, különösebb a fiatalabb korosztályokat, már nem lehet azzal megfogni egy-egy település, vagy valami téma bemutatásánál, hogy felsorolunk egy csomó évszámot, szemét, szárazon elmondjuk, hogy mi történt velük, hanem igazából valami közegbe, valami a saját közegükbe helyezve, és érdekes történeteket kiemelve, lehet közelebb hozni egy adott korszakot. És ez a kötet meg az elődje is már arra vállalkozott, hogy egy valami meglepő dologgal, fordulattal, itt például Ballagi Géza személyén át mutatja be Sárospatak századfordulós, 100 évvel ezelőtti időszakát, és olyan történetek, olyan emberi történetek, szituációk jelennek meg, amelyek persze ma más szereplőkkel, a kor igényei szerint más szituációban, de korunkban is jelen vannak, és érzékelhetjük ebből, hogy az a úgy sokszor hangoztatott, hogy az előző időszakok másak voltak, hogy hát az emberi érzelmek, a kapcsolódások újra és újra visszatérnek, és ilyen szempontból egy picit közelebb hozza Sárospatakot. Nem azokra a száraz tényekre hivatkozik, amit úgy mindig elmondunk, mezőváros, református kollégium vár, hanem az, hogy mit jelentett a vár. Oda mentek, és kik mentek oda mondjuk egy újévi köszöntőre? Mit ettek? Hogyan viszonyultak egymáshoz? Hogyan párbajoztak? De nagyon-nagyon sok hirdetés által pedig a kis embereket is megszólítjuk, illetve azok történetei beemelődnek. Nekem nagyon érdekes volt az, hogy Ballagi Géza családja miként vélekedett a városról abban az időszakban, mi voltak a legfontosabb pontjai. Tehát sok-sok olyan kérdés jelenik meg benne, amire szerintem a mai ember is kíváncsi, ma is foglalkoztatja, és ezért érdekes, hogy 100 évvel ezelőtt milyen válaszokat adtak erre.
Halász János fideszes országgyűlési képviselő, egykori kulturális államtitkár azt mondta, 5 évet kellett várni a folytatásra, és reméli, az eredetileg is sorozatra tervezett kiadvány következő kötete rövidebb idő múlva követi a második részt.
Mindig van egy újabb kor, amit be lehet mutatni a sorozatnak, ugye ez a lényege, hogy időben is tagolja a 19. századot, vagy mondjuk így a 100 évvel ezelőtti eseményeket. És az a jó, hogyha teljes lesz egy település helytörténeti írása. És mivel ez a munka elkezdődött, hát akkor legyen folytatása, mert attól lesz erős. Egyébként egy település akkor tud igazán otthonná válni, hogyha benne élők ismerik a település múltját, mert ha azt ismerik, akkor van mit megbecsülni. Nem csak a mában, hanem az eleink értékei alapján is. És hát ez a munka ezt nagyon jól bemutatja, a hétköznapi szinten mutatja be, és ez az egyik legnagyobb erénye, hogy könnyű olvasni, könnyű magunkra ismerni, de könnyű büszkének is lenni a pataki dolgokra, azokra az értékekre, amelyek már itt több száz évesek.
Ugye ennek több éves tapasztalata van a hazai kulturális életben. Mennyire szokványos dolog így feldolgozni ezzel a módszerrel egy-egy település történetét, vagy egy-egy korszakot, hiszen van ugye a történelmi regény, vannak a kutatásokra alapozott szakmai írások, de ez valahol a kettő között van.
Igen, mondhatnánk azt, hogy ez nagyon szokatlan, de egyfajta műfajteremtő is. Mert valóban a regény és a tudományos helytörténeti írás között van valahol, és ahogy itt a méltatásokban is elhangzott, egy nagyon szűk mesdje ez, amin a szerző végig megy, de nagyon biztonsággal és láthatóan nagy háttérkutatás után indult el ezen az úton, ezen a szűk mesén, és nagyon szépen végig is él rajta. Tehát ez egy műfajteremtő, különleges dolog, így aztán még inkább büszkék lehetnek a patakiak arra, hogy a saját történetüket egy ilyen nem szokványos módon dolgozzák föl, mert erre mindenki még inkább fölkapja a fejét.
Dr. Hörcsik Rihárd, a térség országgyűlési képviselője, a történész szemszögéből is értékelte a kiadványt.
Minden, ami Sárospatak történetével foglalkozik, ami a múlt évszázadok eseményeit tárja elénk, annak számomra nagy becsülete van, hiszen egyrészt történész vagyok, másrészt lokálpatrióta, és fontosnak tartom azt, hogy az elmúlt évszázadokban történteket a ma olvasói elé tárjuk. Ez a történész feladata, megelevenítse a múltat. Számomra azért is fontos ez, mert 19. század Sárospatak történetében nagyon sok fehér folt van. Úgy általában ismerjük a város történetét, de mélységeiben nem. Azokat a vitákat, problémákat, ami Sáros Nagypatak, Sáros Kispatak között volt, vagy ahogy 1880-as évek közepén megmondták Sárospatak városi jellegét, tehát nagyközségi minősítették át a törvény értelmében. Ebben volt egyfajta fájdalom is az akkori itt élő közszereplők részéről, hogy elvettek valamit, biztos a pataki kurucfészek egyik olyan büntetése volt a kormányzat számára. Tehát akkor is voltak városi legendák, minden esetre faluvá züllesztett város, szoktuk mondani. Ez egy sajátos képét rajzolja a 19. század második felének. Egy sajátos műfajhoz nyúlt a szerző, mert egy akkorért országgyűlési képviselő elődöm, szoktam mondani, és hát abban is, hogy tanár volt, és teológiával is foglalkozott. Nos, az akkori időszaknak egy komoly közgondolkodója volt, hogy az ő szájába adva vonul végig a köteten, hogy mi történt Patakon, milyen lényegesebb is, nem csak azok a város életét befolyásoló nagy döntések, ami esetleg az akkori testületben történtek, hanem az egyszerű ember, hogy ki mit adott el, hova törtek be, tehát a mindennapi Sárospatak életét jeleníti meg sajátos módon. Én, mint történész, én nem mertem volna ilyen aspektusban feldolgozni, hiszen számomra ez már a legújabb kor, ami egy kicsit ingoványos, úgymond. Rengeteg forrás kell feldolgozni ahhoz, hogy egy exakt képet vázoljam fel valamiről, jelesül a pataki városról, hanem inkább azt mondom, hogy megkérdőjelezhet a hitelessége mindannak, amit a szerző Ballagi szájába ad. Egy kicsit megnyugodtam azáltal, hogy ismervén a szerzőnek a levéltáros vénáját, tehát komoly kutatással támasztotta alá, és támasztja alá mindaz, ami elhangzott. Tehát ez nem a hasraütésnek a kategóriája, hogy valamit írjunk, a írói fantázia, hanem komoly gyökerekkel rendelkezik. Mégpedig a írott sajtó is egy bizonyos forrása ennek, és ez azért fontos, mert ma már veszendőbe mennek a forrásoknak a feltárásai, és ez egyfajta olyan képet ad a városról, amit az egyszerű polgár a 19. században megélt. Tehát megeleveníti, megszereti velünk Sárospatakot, és az, hogy akkor is emberek voltak, ugyanúgy marakodtak, politikusok egymást gyepálták, tehát semmi sincs új a nap alatt. Azt is mutatja, hogy érdemes belelapozni, mert olvasmányos, ami előnye ennek a könyvnek, hogy olvasmányos, aki egyszer kézbe veszi és szereti Sárospatakot, az nem teszi le, végigolvassa, és rácsodálkozik arra a család nevekre, amik megjelennek. Tehát én összességében örülök ennek a munkának, magam is támogatója voltam, és remélhetőleg ennek lesz folytatása.
A szerzőtől, Hajdú Imrétől először azt kérdeztem, honnan jött az ötlet, hogy a város története szempontjából fontos, de az átlag emberek előtt kevésbé ismert közéleti szereplőt válassz a főszereplőnek, aki szemszögéből elmeséli Sárospatak adott korszakának történéseit.
Nem emlékszem rá, hogy honnan jött az ötlet, viszont jónak tűnt. És ugye már az első kötetnél is bevált, így adta magát, hogy keresünk egy olyan szemét, egy Sárospatak korabeli életében meghatározó szemét, aki bemutatja nekünk az akkori város. Egyrészt ezzel ugye személyesebbé tesszük magát a kötetet, magát a munkát, csak hát meg kellett találnunk ebből a korszakból, hogy ki legyen az. Ugye Páger Artúr volt korábbi polgármester az első kötetben, itt két személy között lehetett volna választani, vagy Molnár János, aki több cikluson keresztül volt polgármester, a kutya nem tudja már, hogy ki egyébként. Senkiről nem tudjuk egyébként, ez az érdekes, ennek a kötetnek a tanulsága is, és majd utána mindjárt visszatérünk a választáshoz, hogy a jelenben meghatározó emberekről egy-két év, de öt év után, tíz év után senki nem fogja tudni, hogy egyáltalán élt. Se a nevére nem fognak emlékezni, se arra, hogy mit csinált. Volt valami esetleg, mi sem emlékszünk Molnár Jánosra, és mi sem emlékszünk Ballagi Gézára, aki végül elmondja nekünk, elmeséli nekünk a történetet, pedig Ballagi Géza. Nagyon-nagyon fontos ember volt Sárospatakon, képviselőtestületi tag, a jogakadémiának a tanszékvezetője volt, sőt egy ideig közigazgatója volt a református kollégiumnak is. Ugyanakkor apusa révén földbirtokos is volt itt a környéken, megkerülhetetlen embere volt a sárospataki közéletnek, semmit nem tudunk róla. Úgyhogy ő mutatja be nekünk, és hát mondom, lényeges figyelmeztetés, hogy ne értékeljük túl magunkat egyébként a mában, mert senki nem fogja tudni már holnap, hogy léteztünk-e egyáltalán.
Az előző kötet is, mintha gyakorlatilag ugye kvázi hasonló korszakot mutatna be, ez melyik időszakot mutatja be Sárospatak történetéből?
A szerkesztőre olvasta az első kötetet, ez jól esik. Valóban így van. Ez ugyanazt a korszakot mutatja be szinte, 10 évvel azelőtti időszakot. Teljesen véletlen egyébként a korszak választás. Mert amikor az első kötetet írtunk, nem tudtuk, hogy van 910 előtti sajtóforrás. És ezért vagyunk nagyon hálásak a városi könyvtár munkatársainak, akik felhívták a figyelmünket arra, hogy van, sőt, nekik ott van CD-n, ők már annak idején kikérték az országos Széchenyi könyvtárból, amit a rendelkezésünkre bocsátottak. És az 1901-től 910-ig visz minket végig. És ugye az előző kötetben nagyjából 910-től, illetve van egy 1896-os, 97-es milleniumi fejezete is. Szóval a forrás az így adta magát.
Mit elhangzott több megszólaló részéről is, hogy hát amilyen könnyed, az ugyanolyan hiteles is, mert ugye ez egy sikamlós mesdje, amin jár a könyvben, hogy se nem regény, se nem tudományos értekezés, de mégis próbál hiteles lenni. Milyen forrásokra hagyatkozott?
Sárospatak történeti forrásai egyszerre szegényesek és egyszerre nagyon gazdagok. Szegényesek, hogyha a szoros értelemben vett levéltári forrásokat, klasszikus forrásokat veszük figyelembe, abban az esetben szegényesek, hiszen a közigazgatásnak abból az időszakából nem maradt fenn semmilyen irat. Se az alapfokú, se a vármegyei, se a járási iratok nem maradtak fent, viszont, amiért azt mondtam, hogy gazdagok is, a sajtóforrás viszont páratlan. És ugye az ember abból főz, amilyen van, és ezt feldolgoztam. És szerintem az egy viszonylag erős, jó munka, mert azért cikkenként mentem végig, és kijegyzeteltem, hogy mikor mi történt, hogy történt. És hát bizony forráskritikával kellett kezelni a forrásokat, de hát ezért ehhez értek, és hát így alakult ki a maga a kézirat is.
Mit lehet tudni a folytatásról?
A Batthyány Alapítvány támogatásával folyik a 918 és 930 közötti sárospataki időszaknak a történeti forrásainak feldolgozása, szintén a sajtóforrások, mert hogy nem nagyon vannak változatlanul ebben a korszakból sem közigazgatási források, úgyhogy azt remélem, hogy idén sikerül befejeznünk, és akkor utána talán még 2 év, amíg rá egy következő kötetet azt össze tudom hozni.
Kedves hallgatóink, Hajdú Imre 100 éves történetek című könyve második kötetének bemutatójáról hallották összeállításunkat.